Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, épüljetek szentséges hitetekben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyi és föld ura, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a ének szerző által elénk tárt, és most megénekelt képet, hogy a te szíveden megpihenhetünk, szeretetben összeforhatunk egy közös test tagjaiként, együtt lehetünk, és köszönjük azt a csodát is, hogy a szeretetünk egyben azt is jelenti, hogy egymásért harcolhatunk, hogy a te nemes harcodat vívhatjuk abban a világban, ahol az ellenség olyan sokféle hadállást épített és épít. A te igazságod, a te személyed, a te gyülekezeted ellen. Segíts bennünket, hogy tudjunk egymásért harcolni, a te neved dicsőségéért síkra szállni, és segíts, hogyha kell valóban odaadni mindent, hogy ne tartsunk vissza semmit, hiszen te is odaadtál értünk mindent. Úr Jézus, köszönjük, hogy életedet adtad, életet adtál, és mi ebből az életből élhetünk új életet. Győzelmes, el nem múló, teljes, boldog életet. Segíts, hogy valóban a te világosságod átjárhasson bennünket ezen a héten is, és segíts, hogy ez a világosság kijárathasson belőlünk, rajtunk keresztül is ebbe a világba. Áld meg így kérünk ezeket az estéket, és kérjük, hogy ma is szólj személyesen hozzánk, szentelj meg a te ígéd igazságával, erejével, és kérjük, hogy változtass meg bennünket, Urunk. Építsd a te gyülekezetedet, építs bennünket, és segíts bennünket is építeni egymást. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad él, és ma is hat. És köszönjük, hogy hatalommal tudsz a mi életünkben munkálkodni. Kérjük erődet. Kérjük ezt a dicsőséges hatalmat, és add, hogy ezen keresztül az életünk olyanná legyen, ami méltó hozzád. Édesatyánk, Jézusért, megváltónkért kérünk, légy itt velünk lelkeddel, és nyisd meg számunkra az ige ajtaját. Amen. Szeretett testvérek, ezen a héten együtt járhatjuk végig ezt az utat, amit Isten most elénk tárt. Nagy kincs és ajándék ez, hogy készít ilyen alkalmakat számunkra, hogy vele legyünk, hogy vele töltődjön a szívünk, és vele töltsük az időt. Az igét olvasom most, amely szólít bennünket Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, az 5. fejezetnek válogatott verseiből. Ezek a versek kerülnek elénk a levél összefüggéseiben, és természetesen a Szentírás egészének fényében. Tehát az első levél 5. fejezetéből olvasom most a 11. verset és a 14. 15. verset, majd ebből emelek ki most egy mondatot, amit a meghívó plakáton is olvashattunk, talán minnyájan. Így szól ezen a helyen Isten üzenete hozzánk. Tehát 5. fejezet 11. és 14. 15. versei. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. És ezen az estén most újra olvasom a 14. vers első mondatát. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket. Szeretett testvérek, ebben az egyik legkorábbi gyülekezetnek írt levélben, apostoli levélben, nagy tanítás rejlik a mai gyülekezeti életünk tekintetében. Jó alapra épült Isten temploma közöttük, a közösség, ahogyan erről más helyütt Pál apostol tanít. Jó alapra épült bennük, és általuk is. Pál apostol egyetlen alapra épített, munkatársaival együtt, akiket megnevez itt a levélben, egyetlen alapra, az Úr Jézus Krisztusra, a benne elvégzett váltságra, és így foglalja ezt össze itt a levele végén, mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Az Isten rendelkezéséből és rendeléséből üdvösséget nyert emberek közössége a gyülekezet, akik az Úr Jézus Krisztus által együtt élhetnek vele örökké. Milyen csodálatos ez a mondat, milyen rendkívüli összefoglalás ez, amikor így hallottuk, halljuk, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Igen, a gyülekezet alapvetően azokból áll, akik elnyerték az üdvösséget Jézus Krisztus által. Akik kijöttek a harag alól, mert Isten kiszabadította őket, és megajándékozta önmagával a vele való közösség örökre szóló csodálatos kincsével. Így volt ez akkor is, testvérek, és így van ez ma is. Az apostol szíve tele volt hálával ezért a gyülekezetért, tele volt hálával értük, bár menekülnie kellett onnan, mert megtámadták, nyilván nem a gyülekezetben lévők, de szíve, lelke összefort a gyülekezettel, összefort velük, és olyan csodálatos ez a levél, úgy ajánlom a testvéreknek elolvasásra az egészet, mert árad belőle az a csodálatos valóság, amely a gyülekezetek és a gyülekezet életének az alapja. Pál apostol szülői szeretettel volt közöttük, és szülői szeretettel viseltetett irántuk, olyan gyönyörűen beszél az apa, az anya képéről, ahogyan odafordul a gyermekeihez. Dicsőségének, örömének nevezi őket. Olyan jó volt ebbe újra belegondolni, volt egy szerdai bibliaórai sorozatunk, amikor ezt a levelet tanulmányoztuk végig, évekkel ezelőtt, és olyan megindító és megrázó látni, tudni, hogy ilyen szeretett közösség kötelék köti össze az apostolt a gyülekezettel, az ige hirdetőt a gyülekezeti tagokkal, és olyan jó ezt tudni, látni, és olyan jó, testvérek, ezt megélni, amikor egyszerű eszközeként az Istennek egy-egy lelki pásztori, így magam is így gondolhatok a testvérekre nagy hálával a szívemben. És én is úgy gondolom, úgy látom, hogy a testvérek életében Isten dicsőséges munkája az én életem igazi öröme is. És olyan jó ezt olvasni a bevezetőben, hogy az az evangélium, amelyet Pál apostolék vittek, hirdettek ott közöttük, nem csak szavakban jutott el ehhez a gyülekezethez, hanem a Szentlélek ereje által, aki el is pecsételte bizonyossággal őket. Sőt, az evangélium, Isten beszéde tőlük zendült ki, tőlük terjedt tovább, Mert egy olyan közösség volt a Tesszalonikabeli gyülekezeti közösség, amely befogadta az evangéliumot, és túláradt rajta, továbbadta az evangéliumot. Makedónia fővárosának, akkori fővárosának keresztény gyülekezete, a nagy pogány tengerben ez a kicsiny nép, ez a kicsiny gyülekezet áthatotta az egész tartományt, egész Makedóniát, sőt, azon túl is eljutott a hírük szinte mindenüvé, ahogyan Pál apostol ír erről. Ez egy valódi gyülekezet életének a kisugárzása. Annak a gyülekezetnek, amely nem csak éli azt, amit kapott, hanem tovább is adja, átárad rajta. Nem marad benne, hanem kiárad rajta keresztül. Az apostol és a munkatársai intették és buzdították őket, kérve kérték őket, hogy éljenek Istenhez méltó életet, mert természetesen ez a gyülekezet is emberekből állt, olyanokból, mint mi, akik küzdötték, harcolták a maguk harcait, és volt hiányosságuk is, mégis hála és öröm töltötte be a gyülekezet, láttán Pál apostol szívét, és az volt a vágya, az vezette ő távolból is, szeretett volna eljutni oda hozzájuk, nem tehette, de a társai közül küldött oda küldötteket. Az a vágy vezette őt, hogy kipótolja a hitük hiányosságait, hogy segítse, erősítse őket abban, amiben még erősödniük kellett. Ezért is írta a levelét, hogy helyreállítsa azokat a kérdéseket, amelyeket félreértettek, vagy amiből fakadtak olyan gyakorlati, életviteli problémák, amiket helyre kellett állítani. És a levél végén, amiből most idéztem, újra kérve kéri őket, nem csak az ott létekor, hanem a levélben és a levél végén is, hogy éljenek úgy, ahogyan ez valóban méltó is, kiigazítja azokat, felhívja a figyelmüket arra, amiben lehet és szükséges még épülniük, gazdagodniuk, helyreállítaniuk maguk között a rendet. Itt van előttünk tehát Isten gyülekezete, ahogyan ezt Pál apostol is mondja, hiszen ez a gyülekezet nem Pálé, mint egyetlen gyülekezet sem sajátja annak, aki ott az igehirdető szolgálatát végzi. Itt van előttünk Isten gyülekezete, vagy más néven, ahogy az elején is idéztem, és Pál tanítja is, Isten temploma, amelyik jó alapra épült, amelyikben dicsőséges módon épült ki az Isten csodálatos terve, hegyen épített várossá lett, amely messze hatott, amely láthatóvá lett, amely érzékelhetővé lett, egész messziről is. Mégis nyilvánvalóvá vált ebben a közösségben is, hogy vannak hiányosságok, vannak pótlásra, helyreállításra szoruló dolgok ebben a közösségben. Felmérve az állapotát, szükséges volt a rendbetétel, a szó igaz és teljes értelmében, és ez testvérek nem csak akkor és nem csak ott, hanem itt és most is igaz, a mi gyülekezetünkre nézve is, amért hálás szívvel állhatunk Isten elé, hogy Isten életre hívott minket, hogy megtartott minket, hogy az ő népe tagjaiként élhetünk. Itt is, most is szükség van arra, hogy meglássuk, megértsük, miben kell pótolni a hiányosságainkat, miben kell tovább lépnünk, miben kell épülnünk, építenünk. Mi az, ami a mi feladatunk a mai gyülekezet életében, hogy a holnapi gyülekezet is Isten dicsőségét szolgálja. Testvérek, minket most az elmúlt időben és ma is kőtemplomunk, ez a csodálatos templom, és a lelki templomunk, amely ugyancsak csodálatos lelki ajándék az Istentől, diagnózisa oda vezet, hogy építsünk. Hiszen szükség van rá. Nem mindenki látja ezt egyformán. Nem mindenki érzékeli ezt egyformán. De amikor a diagnózisnak a tulajdonképpeni mélysége, minőségi mélysége feltárja a problémákat, amik kiütköznek, vagy amik éppen rejtetten vannak, akkor bizony szükség van arra, hogy megújuljunk, hogy megújítsunk, hogy építsünk. Testvérek, lassan és fokozatosan halljuk, tudjuk, talán készülünk rá, egy nagy építés előtt áll a gyülekezetünk, a kőtemplom tekintetében. Egy olyan nagy építés előtt, amit talán nem is gondolunk, amit nem is számítanánk, amit nem is terveznénk magunktól. Jó ez így. Miért kell ezt megbolygatni? Miért kell itt ilyen nagy építkezést végbevinni? De testvérek, hogyha komolyan vesszük azoknak, ha most így mondom, és remélem, hogy elhiszik a testvérek, szakembereknek a véleményét, akik fölmérték és fölmérik, a látszatra jó állapotban lévő templomunk igazi mély problémáit, akik felmérik, azok nem véletlenszerűen mondják, szükség van rá. Hogy igazán az épületünk azt a dicsőséges szolgálatot betölthesse hosszú távon, amiben mi magunk is örömben részesülünk, és amiben a jövendőt is felelősen kell hordoznunk jó sáfárként. Igen, erre az építésre készülnünk kell. Ez az építés sokféle értelemben fog bennünket megpróbálni. De miközben ez a külső építés előttünk van, testvérek, a belső építés kérdései még hangsúlyosabbá válnak közöttünk, még fontosabbá válik, hogy belülről épüljünk és építsünk, és ne engedjük, hogy a külső építés, vagy bármilyen tényező, bármilyen ezen túllévő, nem építő, hanem romboló erők, ami gyülekezeti életünket valamilyen értelemben abba az irányba mozdítsák, hogy leépülünk. Nekünk ellene kell állnunk annak, hogy az életünk leépüljön. Nekünk abban kell munkálkodnunk, hogy épüljünk együtt a szentséges hitünkben. És testvérek, mindnyájunknak van ebben rendelt feladata és felelőssége. Mindnyájunknak, testvérek, egyenként. És ez az üzenet, amit hallani fogunk, nagyon mélyen fog érinteni bennünket, ha készek vagyunk nyitott füllel hallani, és nyitott szívvel elfogadni, és aztán erre választ is adni. Az épületnél az energiahatékonysága, az épületnél a hőtartása, a statikája, a vízelvezetése, a fedése, és még mi minden, a homlokzata, a burkolata, mi minden szorul megújításra, cserére, helyreállításra. De eközben, testvérek, be kell látnunk, hogy a lelki épületben, a gyülekezeti épületünkben is, a lelki épületben is van hiány, van pótlásra váró dolog, van olyan, amit helyre kell állítani, helyre kell tenni közöttünk. És jó látni, ahogyan az apostol irányítja azt az építkezést, ami a gyülekezetben folytatandó. Hogyan olvastam? Véssük a szívünkben, hiszen hallani fogjuk, és ha halljuk, és szívünkbe véssük, és komolyan vesszük, akkor feladattá válik számunkra, lehetőséggé, felelősséggé. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostol a gyülekezetnek arra hívja fel a figyelmét, amit gyakorolnak, de amelyben meg kell újulniuk, meg kell erősödniük. Ő épít arra, ami van, ami már történik, és erre alapozva erősíti őket tovább, mert tovább kell lépni. A vigasztalásnak és az építésnek a szükségességére mutat, vagyis a Szent Lélek munkájára. hiszen ő a nagy vigasztaló, a mellénk rendelt, a paraklétosz, akit mellénk hívott, mellénk küldött az Úr, a pártfogó, aki épít. Tőle kapta az apostol is, és tőle kapja minden hívő ember, és általa teheti meg az építés valóságát. Val erről Pál hatalmat kapott az építésre, és nem a rombolásra. A Szentlélek épít, alapvetően épít. Testvérek, mi alapvetően építésre kaptunk elhívást. Gondolatban, szóban és cselekedetben is. Sokszor beszél erről a Szentírás. És érdemes mérlegre tenni, vajon tényleg építő gondolatok fogannak meg bennünk? Építő gondolatok jönnek ki a szánkból. Azért imádkozom és imádkoztam, hogy ne levegőbe szóljon, amit mondok. Építsen, testvérek! Én is kérem a Szentlélek segítségét újra és újra, amikor idejövök, hogy építeni tudjak. Erre kaptunk felhatalmazást, erre kaptunk küldetést. És a cselekedeteinkben is az a jó, ami épít, amivel egymással való közösségünk épülni tud, és az Úrral való közösségünk épülni tud. Erre kaptunk elhívást. A rombolás csak arra adatott, testvérek, mert van ideje a rombolásnak is. Arra adatott, ami Istennel szembe emeltetett. Azt kell lerombolni. És ezt nagyon fontos jól megértenünk. Hiszen építeni sokkal nehezebb, testvérek, mint rombolni. Sokkal nehezebb. Ezt talán a gyakorlatból tudjuk. Talán mondjuk így, vagy mondhatjuk így, nehezen is beismerve, meg szégyelve magunkat. Csípőből jön a rombolás. Az megy. Nem sok minden kell hozzá. De hogy építeni tudjunk, ahhoz nagyon sok minden kell. Ezt tudjuk egyébként külső építés tekintetében is. Mennyi rávaló kell ahhoz, hogy építsünk? Mennyi energia kell ahhoz, hogy építsünk? Mennyi áldozatvállalás kell ahhoz, hogy építsünk? Mennyi minden korlát van abban, amikor építünk? Rombolni? Az nagyon könnyű. Amikor gyerekekkel játszunk, most az unokákkal már, nem így van ez, hogy fölépíteni valami kis várat, kis épületet, micsoda munka az? Lerombolni egy kézmozdulat. Rombolni nagyon tudunk. De minket nem erre hívott az Úr. Arra, hogy építsünk. Persze az sem mindegy, hogy mit építünk. Az sem mindegy, hogy a magunk karrierét építjük, Bábel tornyát építjük a magunk dicsőségére, vagy az Isten országát az ő dicsőségére. Ez sem mindegy. Mert tudunk mi építkezni, tudunk mi építeni is, sok energiával, sokféle elképzeléssel a magunk dicsőségére. Nem lehetünk eszközei, testvérek, sem a gonosz építésének, látszatépítésének, sem a gonosz rombolásának, de eszközei lehetünk az Úr Jézus Krisztusnak, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Bennem, benned, közöttünk, engedjük ezt neki, és engedjük, hogy építsen. És álljunk oda az építés erői mellé, mert erre van szükség. A levél egészében és itt a záró szakaszában is, testvérek, egy élő gyülekezeti életben láthatjuk azt az építkezést, azt az építést, amit Isten végez, és amiben közös felelősséget ruház minden egyes tagra. Mi is láthatjuk, és tudjuk, testvérek, tapasztaljuk a bőrünkön, hogy milyen nagy szükség van ma az építés erőire, a bátorításra, az egymás mellé állásra, a vigasztalásra, a bátorításra. Mennyi minden leépült, testvérek, az elmúlt időben. Ha most elkezdenénk ezen gondolkodni, vagy ezt számba venni, mennyi kapcsolat épült le, mennyi lehetőség épült le, mennyi minden zárvány van, mennyi minden zárlat van ebben a mai világban. Értünk belőle valamit? Vajon elcsendesedünk rajta? Vajon rájövünk arra, hogy mi a lényeg és mi a lényegtelen? Mi a fontos és mi az, ami egyáltalán nem? Mire kaptuk ezt az időt? A nagy kérdés ez. Reménykedünk abban, most már itt a vége, és akkor kiderül, hogy nincs itt a vége. Hogy nincs a kezünkben. Hogy nem mi irányítjuk. Pedig nagyon szeretnénk. Mikor jövünk rá? Mikor értjük meg? És nem is megyek tovább ebben. Erről külön lehetne most gondolkodnunk, és bizonyára átjár bennünket sok gondolat. Sok minden leépült. Van közben, ami épül. Mert testvérek, Pál apostol azt is el tudja mondani, hogy nem csügged. És többes számban mondja azokkal együtt, akik így vannak, nem csüggedünk. Ha a mi külső emberünk, a mi sátorházunk, ahogy mondja ő is, meg Péter is, lebomlik. Leépül. Miért? Miért nem csüggedünk? Hát ez csüggesztő. Azért, mert a belső napról napra újul. Mert a belső napról napra épül. És ez az ellentétes, csodálatos mennyei erő ebben a cserépedény testben, ebben a törékenységben átragyog. És tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, de van épületünk az Istennél, általa készített örök hajlékunk. Jézus azért ment előre, hogy építsen, helyet készítsen, és elkészítette. És mi tudjuk, hogy ki vár ránk, és tudjuk, hogy hova tartunk, és mire irányul az életünk. Testvérek, most ezen a héten arra hív bennünket, ami Urunk, hogy szálljunk síkra az építés ügyéért. És személyesen jussunk el oda, hogy megértjük, elfogadjuk, és magunkat is odaadjuk újra vagy először épülésre és építésre. Hogy épüljünk és építsünk. Ezért a legjobb részt választottátok, hogy eljöttetek. Nem azért, mert itt egy lelki pásztor beszél, hanem azért, mert Isten lelke szól. Azért, mert az Isten igéje épít. Beszélgettünk Krisztinával ma is erről. Elolvasunk ilyen, elolvasunk olyan hírt, látunk így és látunk úgy. Igazán, testvérek, semmi nem épít. Csak az ige. Csak az ige. Mert halljuk ezt, meg halljuk azt, ellentétes két véleményt, csak akár arról, hogy legyen oltás, vagy ne legyen oltás, kell, vagy nem kell. És akkor mit döntünk? Hogy döntünk? Mit teszünk? Mit nem teszünk? Nem azt mondtam, hogy dugjuk a fejünket a homokba, és ne hallgassuk, és ne lássuk, és ne foglalkoztasson bennünket, de testvérek, ami épít, ami biztosan épít, ami megerősít, ami gyógyít, ami megáld, az az Isten szava. Mennyit foglalkozunk a jó hírrel? Sokszor mondtam már, de mondom újra és újra. És mennyit foglalkozunk, akkor így mondom. Mennyit foglalkozunk a mennyei hírekkel, és mennyit foglalkozunk a földi hírekkel. Tegyük mérlegre, és aztán ne csodálkozzunk azon, hogyha rossz, és rossz felé billen el a mérleg, hogy rosszul vagyunk. Hogy nem vagyunk jó karban. Hogy nem érezzük magunkat jól. Testvérek, mi tölt el bennünket? Mi foglalkoztat minket? Ezen az estén is szól a hívás, testvérem, építs! Épülj és építs! Ez a rövid kis szó felkiáltó jellel egész héten át szól. Nyilván nem ez az üzenet, ez csak Isten a szívemre helyezte, de tudom, hogy lelke tudja világossá tenni, amit ő mond, építs, légy ennek a részese, hiszen erre hív el bennünket. És egyértelmű az is, hogy az apostol felszólítása nem egyeseknek szól, és szólt, hanem újra mondom, mindenkinek. Testvérem, aki itt vagy, meg aki ott vagy a képernyők mögött, neked is szól, hogy építs. Hogy építs. Hiszen testvérek, az nem jó. Ha egyesek, néhányan bátorítanak, vigasztalnak, a többiek pedig nézik. Nem jó. Nem jó. Ha egyesek építenek, a többiek pedig passzívan figyelik. Vajon mi épül? Vajon jól építik? Sikerül? Igazán az lesz, amit akarnak? Nem jó ez így. A gyülekezetben, csak ha arra gondolunk, testvérek, egy ember hány ember tud építeni? Még akkor is, ha igehirdetőként sokakat megszólíthat. De testvérek, mindnyájunkat arra hívott el az Úr, hogy egymást építsük. Pál apostol ezt mondja a gyülekezet tagjainak. Nem ezt mondta, nem ezt üzente. Nem azt mondta, hogy majd jövök én és építek, jövök én és vigasztalok. Tette, mert ez volt a dolga. De azt mondta nekik is egyenként és együtt, vigasztaljátok és építsétek egymást, ahogyan teszitek is. Folytassátok, abban ne hagyjátok. Teljesítsétek ki, teljesítsétek be, amire elhivattatok. A gyülekezet testvérek nem egy közönség, ahol nézzük, hogy mi történik. A gyülekezet közösség, testvérek. Közösség, ahol minden mindennel összefügg. Testvérek, itt állandó kölcsön hatásban vagyunk egymással. A tagok kölcsön hatásban vannak egymással. Egyik épül a másikra, a másik épít az egyikre. Ez így van a testben, ahol összekapcsolódnak a tagok, de így van az épületben is, ahogy teherhordozóan, illetve terhet hordozóan együtt vannak azok a kövek, amelyek egyébként egy épületben vannak. Testvérek, minden mindennel összefügg. Ha az egyikünk hiányzik, azt mindenki más is megérzi. Ha az egyikünk nem teszi meg a dolgát, az az egész dolgában fog megjelenni. Nem lehet, hogy egyesek végeznek valamit, a többiek megnézik. Ez nem közösség, újra mondom. Nem közösség. Minden más, minden és mindenki más is megérzi, ha valaki nincs ott a helyén. És testvérek, amikor vigasztalunk, olyan érdekes ez, és idéztem már ezt a kifejezést, talán lehet így érteni és értelmezni ezt, hiszen amikor a vigasztalóról hallunk, a pártfogóról hallunk, akit mellénk rendelt az Isten, a paraklétoszról, a védő ügyvédről, akkor tulajdonképpen ebben benne van ez a mozzanat, hogy a vigasztalás azt jelenti, hogy oda hívni, egymás mellé állni, egymás mellé hívni, bátorítani, vigasztalni egymást. Testvérek, amikor tulajdonképpen vigasztalunk, akkor egymás mellé hívunk, oda hívjuk egymást, ahova tartozunk. Hova? A közösségbe. Mert ide tartozunk. Testvérem, ide tartozol. Itt készített neked helyet az Isten. Itt készített neked feladatot az Isten, szolgálatot, funkciót, szerepet. Mindnyájunknak a közösségben. Őhozzá hívunk, amikor egymás mellé állunk, ő köré gyűlünk, az ő népe közösségébe hívunk a vigasztalással. És ez egyik feladatunk, hogy ezt megtegyük. Vajon hívjuk-e így egymást? Vajon bátorítjuk-e így egymást, hogy jöjjünk egymás mellé, álljunk egymás mellé, és aztán épüljünk, és építsünk közösen? Abban is segítenünk kell, hogy be tudjanak épülni közénk, testvérek, azok, akik érkeznek, hogy mindenki beépülhessen, hogy mindenkinek helye legyen, hogy mindenki megtalálja a feladatát, hogy lássa, hogy mi az ő dolga, ebben is, testvérek, megújulásra szorulunk. Hiszen néha akadályok vagyunk, és most a kereszt kérdésekben, ahogyan haladunk, újra elénk kerül a Márk írása szerinti evangéliumból is, annak a bénának az esete, emlékeznek rá, jó, a testvérek emlékeztek rá, akit négy társ visz oda Jézus elé, próbál odavinni Jézus elé, és a Jézus körül tolongó sokaság miatt nem jutnak oda, csak úgy, ha lebontják a tetőt, lebontják, nem építik. Milyen különös és milyen nyomorúságos dolog ez. Hát utat kellett volna adni nekik, ezt is sokszor elmondtam, de sokszor elmondom még. Nehogy akadályok legyünk embereknek odajutni Jézushoz, a helyükre találni, a gyógyulás helyére, meg beépülni. Legyünk útkészítők, ne utonállók. És milyen kegyes dolog az, amikor ott tolulunk, oda gyűlünk Jézus köré, és nem férnek tőlünk hozzá közel. Micsoda kegyesnek tűnő tolakodás ez. Van hely melletted? A padban? Vagy bérelt helyed van? Ezt is sokszor föltettük kérdésként. Tudok helyet adni? Akarom, hogy beépüljenek mások? Építem a közösséget? Figyelek azokra, akik nem voltak itt, de most jöttek? Fontos nekem az ő életük, vagy az én életem a fontos, hogy ott legyek, ahol éppen szeretek ülni? Mi a fontos nekem? Mi a fontos neked? Segítenünk kell beépíteni egymást a közösségbe. Ez mindnyájunk feladata. És ebben is Isten most késztet minket, hogy az akadályt győzzük le önmagunkban. És akár másokban is. És segítsük őhozzá mindazokat, akik jönnek. És amire most ezen a héten különösen is felhívja a figyelmünket, ami Urunk. Azt, ha meg fogjuk figyelni, nagyon érdekes. Azoknak az állapota, akik segítségre szorulnak. És lehet ezt most úgy is nézni, hogy na most megnézem, hogy kik is azok másokként, akik segítségre szorulnak, de hát én természetesen nem. Nagyon jó, ha most ezt a kettőt együtt gondoljuk végig. Vajon én nem szorulok segítségre? Én kimondom, de igen. És nem azért, mert alázatoskodni akarok, hanem azért, mert tudom, tapasztalom, hogy egyedül nem megy. Nekem egyedül nem megy. Én nagy ajándéknak élem meg, hogy együtt szolgálhatok Krisztinával, feleségemmel együtt, most már 30 éve lelkipásztorként. És természetesen a többi lelkisztársamért is hálás vagyok. De abban az ajándékban, amiben mi együtt szolgálunk, nekem mérhetetlen kincs, hogy nem vagyok egyedül. Hogy ketten vagyunk, együtt. De testvérek, így rendel egymás mellé minnyájunkat. Segítségre van szükségünk, és nekünk is segíteni kellene. Úgyhogy úgy vizsgáljuk most az ígét, hogy igen, olyanokról lesz szó, akik segítségre szorulnak, de nem mindig másokban gondolkozzunk csupán. Ha igen, ha látjuk, akkor azért, hogy segítsünk nekik. De gondoljunk önmagunkra is, ha mi segítségre szorulunk, hát fogadjuk el. És találjuk meg a másikban a segítő társat is, akit Isten mellénk rendelt. Olyanokról van szó, akik nem épültek be igazán. Olyanokról van szó, akik nem tudnak igazán építeni. Olyanokról van szó, akik vigasztalásra szorulnak. És olyan különös, és ezt fogom mondani holnap is, hogy a világban egészen máshogy állnak az ilyen emberekhez, mint abban a gyülekezetben, ahol az Úr Jézus Krisztus vezérel bennünket, ahol az ő indulata vezérel, ahol az ő vigasztaló, erősítő ereje hat. A világ inkább leépíti azokat, akik nem képesek, idézőjelbe, a teljesítményre, akik valamiben elakadtak, testvérek, Isten népe között, ne így legyen. Ne így legyen. És nincs is így, ha valóban komolyan veszük a lehetőségeinket és a felelősségünket. Szálljuk hát oda magunkat az építésre, és építsük Isten lelki templomát az ő ereje által. Mit mond ma este? Kikről beszél ma este az Úr? Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket. Az apostoli kérés itt is paraklatetikus, azért mondtam ezt most így, hogy értsük, az a szó szerepel itt ebben, hogy kérünk titeket, vagyis ilyen melléálló, vigasztaló, bátorító kérdés, de ennek majd a súlyát egy kicsit megadja a holnap estében a bevezetés. De mindenesetre figyeljünk erre, építő kérés ez is. Egy helyreállító útmutatás, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a tétlenkedők szó igazán mit is jelent. Hogy az így fordított kifejezés mit is jelent. Mi jellemző rájuk? Egyszerűen mondjuk így, ők a lusták? Akik lusták egy gyülekezetben? Érdemes elgondolkozni ezen a gondolaton is. Ők azok, akik nem törődnek semmivel, tétlenek? Semmi nem foglalkoztatja őket? Vagy éppen ők azok, akik egészen hátrahúzódnak? Hogy jobban értsük ezt a kifejezést, testvérek, érdemes megnéznünk a szó hátterét. Tulajdonképpen a szó hátterében egy szó áll a kifejezésben. Ez a szó a rend, testvérek. A rend. És ez azért nagyon fontos látnunk, mert arról beszél ez, hogy egy meghatározott, rögzített rend, egy rendezett állapot az, ami jellemzi, és kell, hogy jellemezze a gyülekezet életét. Sokan idegenkednek ettől. Rend. Ó, hát az a csodálatos, amikor olyan szabadon árad minden. Miért kell a rend? Nagyon világos az Isten igéje, nagyon világos az Isten tanítása, hogy az Isten világában rend van, ez a rend védelem, ez a rend lehetőség. Nem mondom most végig, mindenki el tudja gondolni, hogy hol és miként véd a rend, mert nem akadály a rend jó esetben, hanem oltalom és lehetőség. Igen, arról beszél a szó eredete, hogy amikor érvényesül ez a rend, akkor rendben vannak a dolgok, testvérek. És rendben is folynak. Amikor a test egészséges, akkor rendben van. Akkor a rendezettség tükröződik benne. Amikor egy épület rendben van tartva, akkor betölti a küldetését. A jó rend, a sorrend meghatározza az embernek a rendeltetését, vagy a dolgok rendeltetését. És akkor minden rendeltetésszerűen működik. Olyan egyszerű, jól. Rendeltetésszerűen. Testvérek, ezt borítja fel a bűn. Mert az Isten teremtő és újjáteremtő szándéka és akarata is a rend, az ő rendje, az ő uralma, az ő rendje. A bűn, az engedetlenség, a lázadás ezzel a renddel szemben jelent meg, és jelenik meg újra és újra minden területen, testvérek. Minden területen, az élet minden szegmensében, és most nem megyek bele, pedig kellene, biztosan kell és kellene arról is szólni, hogy milyen rendetlenség van ma a fejekben, a szívekben, a csatornákban, az már így értem, a média csatornákban, persze a csatornákban is, és mindenütt. Hogy miről gondolkozik, hogyan mit vél, mit képzel az ember arról, hogy kiszabja a rendet. Kiszabja a rendet. Szabadság, te szabj nekem rendet, mondja a költő. De melyik szabadság? Ki szab nekünk rendet? Az ember helye, szerepe, feladata, testvérek, meghatározott. Amikor az ember kilép ebből, akkor válik rendetlenné. Károli Gáspár így fordította a szót, amiről itt szó van. Rendetlenek. A tétlenek? Rendetlenek, nagyon jól fordította. Rendetlenek. Igen, és talán az is segít a megértésben, testvérek, hogy egy picit még feszítem a húrt, és tovább mondom, hogy ennek a szónak, ennek a kifejezésnek a hátterében mi áll még? Mert van egy sajátos használata is. Volt egy sajátos használata akkor is, ez tulajdonképpen érvényes ma is. A rendetlen, a tétlen, testvérek, amiről itt szó van, az, aki a katonai kötelessége alól kivonja magát. A katonai kötelezettsége alól. Mert használták ezt a kifejezést arra, hogy rendben, tehát ebben a hadrendbe állított állapotban van valaki. Az, aki rendet nem veszi komolyan, a kötelességét elmulasztja. Nem teszi meg a megbízatását, amit rábíztak. Nem enged a parancsnoknak és a parancsnak. Ha nagyon radikálisan fogalmazzuk meg, és néha erre is szükség van, testvérek, dezertőr az ilyen. Katona szökevény, az a szó van itt. Incsétek a szökevényeket, a rendetleneket, a dezertőröket. incsétek, incsétek. A szökés a katonai bűncselekményeken belül a szolgálati bűncselekmények csoportjába tartozó bűntett, mondja róla, a meghatározás az az eset, amikor egy szolgálatban lévő katona önkényesen elhagyja a szolgálati helyét, vagy ott egyáltalán nem jelenik meg, illetve katonai szolgálatét önkényesen abba hagyja. Tudjuk egyébként, hogy mit jelentett és mit jelent ez történelmileg, ha valaki dezertőr. Nagyon könnyelműen vesszük mi ezt a kérdést, főképpen azok, akik nem voltak katonák, nem tehetnek róla, úgyhogy félre ne értse senki. Én lehettem katona, még az elmúlt rendszerben. Én tudom, mit jelent ez, ha valaki elmulasztja a parancsok által és a parancsnok által adott kötelességét. De testvérek, hát jöjjünk ide. Egyrészt, lehetséges ez egy keresztény közösségben szökevényként élni? Egyáltalán mi közünk ehhez a militáns, katonai rendhez? Mi itt szeretett közösség vagyunk, nem katonaság. Miket keverünk mi itt össze? Vagy mit keverek én itt össze, mondhatják a testvérek. De hadd kérjek most mindenkit, hadd kérlek testvérem, hogy revidiáld ezt magadban. És gondold végig, mennyei atyánk egyben a seregek ura. Ezt tudtad? A seregek ura. Jahve Cöbáót, ahogy mondja az ószövetségi kifejezés. A seregek ura. Ő olyan úr, aki az ő népe királyaként, parancsolójaként, tulajdonképpen vezetőjeként, vezéreként jelenik meg. És ebben a levélben is olvasunk a fegyverzetről, és ez a kettő így együtt milyen döbbenetes erővel van egymás mellett. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, mondja Pál, itt írja a gyülekezetnek, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, mint sisakot és az üdvösség reménységét. És tudjuk jól, hogy másutt is beszél a fegyverzetről és a kiállásról a harcban, mert harctéren vagyunk. Hallunk a csatatérről, hallunk az ellenségről, és hallunk a lelki fegyverzetről is, és a harcról, amit meg kell vívnunk. A felkenetésünknek az egyik tisztsége, a királyi tisztsége az, hogy harcoljunk szabad lelkiismerettel valóban a bűn, a világ, az ördög és a saját természetünkkel szemben. A kérdés, testvérek, élünk-e úgy, mint besorozott katonák a nagy király seregébe? Vállaljuk-e helyünket? Úgy élünk-e, mint akiket csatarendbe állítottak? Megkaptuk és megkapjuk a behívót? Elénk kerül a menetrend, ahogyan megszabja ezt a katonai menet? És nekünk menni kell. És tenni kell azt, ahova vezényel Urunk és amit ránk bíz. Nem maradhatunk ki és nem maradhatunk le, mert mindnyájunknak van feladata, személyes felelőssége ebben. Az elmúlt héten beszélgettem a tábori püspökünkkel, a protestáns püspökkel, és egyet értve, egymást erősítve beszéltünk arról, hogy az egyházban milyen nehezen értik meg a legtöbben lelkipásztorok, és nem csak azok, hogy függelmi rendben élünk. Nagyon nehezen értik meg. Nagyon nehezen értik meg. És ez mit jelent? Nagyon leegyszerűsítem, nagyon nem könnyű dolgot fogok mondani. Ez azt jelenti, hogy nem csinálunk azt, amit akarunk. És nem rajtunk múlik, hogy mit csinálunk, hanem valóban a parancsnok adja a parancsot. És nagy baj van ott, ahol nem a parancsnokra figyelnek, hanem a saját fejük szerint döntenek, és ha akarják, csinálják, ha nem akarják, nem csinálják, ha oda mennek, ha nem, akkor nem mennek oda. Nagyon megdöbbentő ez, és nagyon nehéz ez. A katonaságnál, testvérek, nincs ilyen. Ott kiadják a parancsot, azt teljesíteni kell sokan, nem is akarnak katonák lenni. Értem én ezt. De testvérek, meg se tanuljuk, meg se értjük, hogy mi is függelmi rendben élünk, hogy van parancsnokunk. Hát testvérek, elmondjuk a heidelbergi KT-ből, csak éppen nem alkalmazzuk. Nem a magamé vagyok, testestől, lelkestől, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Hát mit jelent ez? Rendelkezik felettem? Rendelkezik velem? Vagy én mondom meg neki, hogy nekem mit adjon? Én mondom meg neki, hogy ő mit csináljon? Nincs itt valami baj? Én vagyok a parancsnok, vagy ő? És testvérek, ilyen nagyon egyszerű dolog ez, de ugyanakkor mérhetetlenül súlyos és fontos kérdés, hogy hogyan gondolkozunk. Testvérek, megdöbbentő, ahogyan elterjedt ez a népszerű, de egyáltalán nem biblikus nézet, hogy a hívő ember szabadsága abban van, ő dönti el, hogy mit, mikor és hogyan tesz Isten dolgaival kapcsolatban is. Testvérek, ez tévedés. Nem úgy van ez, hogy akkor teszem, amikor úgy érzem, amikor kedvem tartja, amikor úgy érzem, hogy van indítatásom. Rendkívül megdöbbentő dolgokat tudunk mi mondani, talán kegyesen is, vagy akár néha kegyes látszat, mert ezt most nem tudom vállalni, mert nem tudom még pontosan, hogy mit kell csinálnom. Testvérek, Tesszalonikában is volt egy nagyon kegyes kérdés, amely kimozdított egyeseket a jó rendből. Ez a kérdés az volt, hogy Jézus Krisztus korán jön, hogy jönni fog, hogy a parúzia, ahogyan ezt mondták, az eljövetele már itt van a küszöbön. Na, ha így van, akkor többen azt mondták, na most akkor már abba hagyunk mindent. Na, már nem érdemes semmit csinálni. Várunk arra, hogy jön az Úr Jézus, nem kell dolgozni se, sem magunkért, sem a környezetünkért, sem a családunkért, a gyülekezetbe kell sem kell tenni, semmit, csak figyelni. Mikor jön az Úr Jézus? Hát Pálnak helyre kellett állítani, hogy nagy tévedésbe vagytok. Hát a dolgotokat végig tennetek kell. Az a boldog szolga, akit abban a munkában talál az Úr, amit rábízott. Nem abban, hogy ott tétlenül figyeli, hogy mikor érkezik. Hát nem tudjuk, mikor érkezik. Úgy jön el, mint a tolva éjjel. Hát nekünk nem ez a dolgunk, hogy figyeljünk, hanem az a dolgunk, persze figyelve, meg erre valóban összpontosítva, hogy elvégezzük, amit ránk bízott. Ez a feladatunk. Helyre kellett állítani bennük is ezt a hivatkozást, helyre kellett tenni. Nem vonhatjuk ki magunkat, és ők sem vonhatták ki magukat abból, amit az Úr rájuk bízott. Minket is behívtak, testvérek, a királyok seregébe. Mi hivatásos testvérek, elhívott, és a szerződéses haderőhöz tartozunk, nem az önkénteshez. Tudjátok, honnan tudom ezt? Hát onnan, hogy van egy szövetségkötés, amelyben drága áron, az ő drága vérén szövetséget kötött velünk. Ez valóban a mi szerződésünk, amiben ő bennünket magának tud. És a királyok királya valóban elpecsételt bennünket az ő vérével, a vére jelével, szerződést kötött, elhívott, behívott a seregébe, hogy szolgáljuk őt. Calvin olyan gyönyörűen mondja ezt az institúcióban, amikor a sákramentumok kapcsán erről beszél, amint az újoncok a katonai esküvel a vezér iránti hűséget fogadnak, és magukat a katonai szolgálatra elkötelezik, úgy mi is a szentjegyekkel Krisztust vezérünknek valljuk. Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. Ő a mi vezérünk. El vagyunk pecsételve. Te tudod, hogy el vagy pecsételve? A keresztségben el vagy pecsételve. Jézus Krisztus drága vérének jele elpecsételt téged. Nem önkéntes harcos vagy, szerződéses katona vagy, akit elhívtak. Téged is kihívott az Úr, elpecsételt és felhatalmazott. Arra rendelt, hogy szolgáld az ő dicsőségét. Erre hívott el mindnyájunkat, és ezt kell egymás szívére kötni, ebben kell egymást építeni, segíteni, beépülni, figyelmeztetni, inteni kell egymást, egymás mellé kell hívnunk, egymást, egymás mellé kell állnunk, ahogyan Pál is tette a gyülekezettel, mert megváltásunk Isten dicsősége szolgálatára szól, és ez minden egyes hívő emberé, nincs kivétel. Ez egy általános hadkötelezettség, testvérem. Nem önkéntesség, nem a magunk választotta lehetőség, hanem egyértelmű elkötelezettség. És hol a helyünk? Ezt a parancsnok szabja meg. Igazodni kell hozzá. Igazodni kell a feletteseinkhez, a rendhez, akiket ő állított fölénk, mellénk az Úr. Igen, a Krisztus test képében is, a lelki ház képében is. Ez áll előttünk a Bibliában, a tagok és a kövek összekapcsolódnak, egymásra épülnek, egymásra terhelődnek. Mindenkinek van feladata, mindenkinek van szolgálata, aszerint, hogy szolgáljon. Nem olyan régen felidéztem az én behívásom történetét, egy szolgálói körre tekintve, és beszéltem ott erről, hogy miért nagyon fontos ennek a nyomán tudnunk, hogy kik vagyunk, és akkor elmondtam azt is, testvérek, ami nem egyszerű és nem könnyű üzenet, engem is melbevágott, amikor egyszer hallottam egy hívő testvérem ajkán, így fogalmazta, együtt szolgálhattunk, teológus éveinkben ő presbiter hívő ember volt, mi meg teológusok, és együtt szolgáltunk egy közösségben, ezt mondta, Isten országában nincsenek munkanélküliek, csak munkakerülők. Testvérek, fordítom tovább. Isten országában nincs kevés haderő, nincs kevés katona, csak dezertőrök vannak. És ez kemény beszéd. De én most nem keménykedni szerettem volna, hanem szeretetből, szeretetből inteni, szeretetből segíteni a tétlenkedőknek, akik még nem tudják, vagy nem tudták, vagy nem akarták még komolyan venni, hogy van dolguk. Dolguk van az építésben, hogy nekik is van feladatuk. Szófogadó tanítvány vagyok-e, vagy a magam ura? Ki az, aki vezet engem? Ki az a vezérem? Jézus parancsol, vagy én magam parancsolok magamnak? Az ő zászlaját kell felemelnünk. Ahogyan mondtam az előbb ebben a különös énekben, fel, barátin, drága Jézus zászlaja alatt. Sokféle zászlót fölemelnek manapság. Mi emeljük föl az ő zászlóját, és álljunk alá, és építsünk. Ne a bűn harcmezein vérezzünk el, mert a bűn szolgálatában állunk, hanem a bűn elleni harcban álljunk, az Úr harcait harcolva. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket. Ha együtt tesszük ezt, és minden dolgunkat ebben a gyülekezetben, akkor épülni fog a közösségünk. Épülni fog az Istennel, épülni fog egymással, épülni fog a gyülekezetünk, épülni fog a saját életünk, de leginkább, és elsősorban az Úr országa dicsőségesen. Ezért hív ma is, építs, és ha kell, incsd a tétlenkedőket. És ha te vagy az, és én vagyok az, fogadd el az intést, és állj a helyedre, úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy építésre hívsz. És köszönjük, hogy minden szabad épít. Magasztalunk téged, hogy ezt a hetet is arra készítetted el számunkra, hogy épüljünk. De kérünk téged együtt, egy szívvel, egy lélekkel, hogy segíts bennünket nem csak épülni, hanem építeni is. Segíts, hogy amit hallunk üzenetként, parancsként, tudjuk komolyan venni, tudjuk szívünkre venni, tudjuk megtenni a te dicsőségedre, és mindazok javára, akik körülöttünk élnek. Kérjük, hogy ezt a gyülekezetet te újítsd meg, a kőtemplom mellett a lelki templomot te építsd meg, hogy legyen a te dicsőségedre, hogy legyen láthatóvá sokak számára, vonzóvá, és találjanak helyet itt. Mindazok, akiket ide akarsz hozni. Kérjük, munkáld ezt bennünk, és mindazt, amit készítettél és készítesz számunkra ezen a héten. Hallgass meg Jézusért, megváltónkért, aki így tanít hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.